Mielőtt kijövök, akármelyik alkalommal kiállok és beszélek, mindegy, hogy milyen üzenetsorozat az, mindegy, hogy milyen téma, de azon szoktam sokat agyalni, hogy hogyan tudok egy közös nevezőt találni. Mert hogy sokfélék vagyunk, sokféle háttérből vagyunk, sőt, járnak közénk, akik szkeptikusok, járnak közénk olyanok, akik el se hiszik, hogy Jézus létezik. Lehet, hogy néhányan furcsának tartjátok. Ez de tényleg van olyan, aki rendszeresen jön közénk, és nem hiszi, hogy Jézus létezik. De én ennek hihetetlen örülök, mert mégis jön rendszeresen. Úgyhogy Isten munkálkodik, és majd munkálkodni fog, persze. Na, de hogy sokfélék vagyunk. Vannak a teljesen odaszánt követő Jézusnak, és vannak a teljesen szkeptikusok. És aztán a kettő között meg a minden. Oké? Tehát, de kell találjak, mint aki beszél és kommunikál, kell találjak egy közös nevezőt, hogy hogyan tudunk együtt egy megállóba felszállni a buszra, és elutazni oda, ahol lennünk kell. És ezen sokat kell agyalni. Sok pont lehet egy üzenetben, hogy ezt megtaláljam. És elég nehéz. Ugye azt mondom, hogy nyissátok ki a bibliátokat, akkor sokan hihetetlen élvezik, hozták a jó nagy bibliájukat, a buszon székre rakták maguk mellett, mert nem fért volna el. Tehát nagyon szeretik, imádják. Aztán van köztünk, aki meg így, biblia, nincs bibliám. Vagy mit. Tehát tényleg sokfélék vagyunk. Nem beszélhetek úgy, hogy mint ha ti mindennel képbe lennétek. Mert akkor csak néhányan értenénk azt, amiről beszélek. Úgyhogy tényleg fontos. Fontos az, hogy találjak egy közös nevezőt. És ma is nagyon gondolkodtam, hogy mi lehet ez, hogy úgy megragadjam az elején a figyelmeteket. Lehet, hogy nincs köze ahhoz, amiről beszélünk ma, de a következő kép elárul mindent. Lehet találgatni. Károlynak megadom az esélyt, hogy mondja. Brassói. Így van. Brassói apró pecsenye. Mindenki nagyot nyelt. Jó, fokhagymásan. Szerintem egy olyan nyelv, amit mindannyian beszélünk, és szeretünk beszélni. Egyébként nagyon szeretem a brassóit, a kedvenc kajám. Ha meg akarsz lepni, akkor tudod, hogy most elmondtam a titkot. De egyébként tényleg a világ legjobb kajája. Ott van benne az evangélium, ez erre. Tehát a földrabolt hús, az Krisztus megtört teste. A Szent Szellemben való bemerítés, ez a jó gazdag fokhagyma, hogy ráöntik. Folytassam. És aztán, hogyha több személyre rendelik, akkor berakják egy dobozba, ez a helyi gyülekezet. Oké? És ha ezt kiszállítják, akkor ez a küldeti helyi gyülekezet megy és szolgál a világ. Mondom, ott van benne az evangélium, a legtökéletesebb. És aztán persze miután elém rakják, egy 10 perccel utána üres. És ez a feltámadás. Oké? A tányér üres. Tehát mondom, a legszellemibb kaja a világon. A brassói. Ja, úgyhogy... Na, látjátok, most felszálltunk a buszra együtt. Találtunk egy közös nevezőt, remélem. Ja, de minden alkalommal felrajzoltuk a következő ábrát. Az egészséges vagy a sikeres házasság köre, vagy azt is mondtuk, hogy az egészséges vagy sikeres szexualitás köre. Az ez. Férj és feleség van belül. Oké? Tehát a körön belül van az egészséges szexualitás. És azt mondtuk, hogy a szexualitást, azt Isten definiálta. A házasságot is Isten definiálta. És a házasságban lévő szexet is Isten definiálta. És aztán beszéltünk a múltkori alkalommal, ahol felolvastuk Máté 19-et, ezt sem fogjuk, de ott láttuk azt, amikor Jézus erről beszélt, hogy szexualitás az férj és feleség között van a helye a szexualitásnak. Tehát férj és feleség között, házasságkötés után. Oké, tehát, és azt, ahogy Jézus beszél róla, azt látjuk, hogy minden ezen a körön belül az helyes, az korrekt, az rendben van. De minden a körön kívül, tehát a férj és a feleség körén kívül, a szexualitás területén, az nem helyes. Úgyhogy azt is említettük egyébként, hogy ebben a világban nagyon-nagyon intenzív munka folyik, hogy hívogasson ki bennünket a körön kívülre. Mindegy, hogy férfi vagy, mindegy, hogy nő vagy, tehát csak csalogat. És azt látom, hogy a mai technológiával, információeljutással, internet, stb. Nagyon könnyű is kilépni a körön kívülre. Tehát pillanatok alatt megtörténik. Nem kell, hogy egy olyan óriási nagy előkészítés történjen. És a duma manapság az, és lehet, hogy már hallottad ezt a dumát, hogy Balú, csak kövesd a szívedet. Csak kövesd a szívedet. De ennél rosszabb jó tanácsot még életemben nem hallottam. Oké? Tehát meglátod, csak kövesd a szívedet. Jeremiás 17:9. Ha Bibliádban odalapozol, ha okos telefonod, és ebben a Bibliá, akkor csak úgy szoktam, hogy püttyentesz egyet, vagy fölnézel, és az igeversek ki vannak írva. Azt mondja, romlott az ember szíve, minden másnál családabb, javíthatatlan. Ki tudná az ember szívét kiismerni? Tehát ez Jeremiás 17:9. És mindannyian követtünk el hibákat. Ezt azt hiszem, hogy tisztában vagyunk ezzel. Sőt, követtünk el úgy hibákat, hogy úgy éreztük, hogy a szívünket követjük. De aztán később rájöttünk, hogy ez hiba volt. És pont ezért nagyon fontos beszélnünk erről. Erről a területről, a szexualitásról. És pont ezért fontos a mai témánk, hogy arról beszéljünk, hogy mi van akkor, amikor úgy döntöttünk, hogy követjük a szívünket, és kiléptünk a körből. Hogy akkor mi történik, vagy mi van. És ez egy részt fogunk megnézni János evangéliumában, a 8. fejezetben. Néhányan, akik ismeritek már ezt a részt, már tudjátok, hogy valószínűleg melyik részt fogjuk olvasni. János evangélium a 8. fejezet. 4 evangélium van az Új Szövetségben, Máté, Márk, Lukács és János. Ebből Máté és János szemtanúja volt Jézusnak, követte őt mindenhová. Úgyhogy János, amiket leírt, vagy Máté, amiket leírt, ez nem olyan sztorik voltak, hogy hallottam, hogy az mondta, és az meglátta. Úgyhogy leírom. De Máté és János a saját szemükkel és saját fülükkel hallották, ahogy Jézus beszél, és amiket tett Jézus. Úgyhogy most János evangéliumában, ez a 8. fejezet, egy olyan nőről beszél itt a fejezetnek az első része, aki tényleg benyelte ezt a dolgot, hogy kövesd a szíved. Sokszor. Nagyon sokszor. És gondolom én. De tényleg ez egy... Tehát manapság ez egy probléma. De nem manapság, mert látjuk, hogy 2000 évvel ezelőtt is probléma volt. De tényleg emberek kilépnek a körből, és pedig Isten nagyon konkrétan definiált is a védelmünk érdekében, az örömünk érdekében, az egészségünk érdekében, de mégis emberek kilépnek a körből. És itt van a 2. vers, ahol azt mondja, hogy korán reggel ismét visszatért Jézus a templom területére. Oké, ez a Heródesnek a temploma, amit Heródes épített. És azt mondja, az emberek mind köré gyűltek, ő pedig leült, és tanította őket. Most ez a templom terület, ez hatalmas egyébként, tehát több tízezer ember fért rá ezen a templom területén, mert a templom terület ez nem csak egy épület, amiben be lehet menni, hanem ennek egy hatalmas udvara volt, hatalmas falakkal körbevéve, úgyhogy több tízezer ember elfért a templom területén, és ott valahol, valamelyik sarokba, valahol, de rengetegen leültek, hogy hallgassák Jézust és a tanítását. Oké, tehát ott van, készül arra, hogy bölcsességet szóljon, beszéljen hozzájuk, embereket érdekelte az, amit mond. Voltak egy csomóan, akik megvoltak róla győződve, hogy ő a messiás, hiszen látták azt, hogy miket tett, milyen csodákat tett, tehát akkor már túl volt az 5000 ember megvendégelésén, túl volt a víz borrá változtatásán. Tehát sok mindent láttak már az emberek is. Követték őt, mentek utána, gyógyítások voltak, kíváncsiak voltak, hogy miről beszél, kíváncsiak voltak, hogy mit mond. Aztán voltak antik is, akik ilyen kis antikrisztusok voltak, tehát Jézus ellenmenők voltak, akik törbe akarták csalni, valahogy meg akarták. Nem tetszett az, amit mond, nem tetszett az, amit csinál. És aztán voltak valószínűleg olyanok is, akik olyanok voltak, hogy hát nem tudom, hogy most melyik vagyok, vagy nem tudom, hogy most mit higgyek, vagy mit gondoljak, de megyek, mert érdekel. Akkor akarok többet hallani róla. És tök jó ebbe így belegondolni, mert ez a célunk egyébként a híd közösségnek. Hogy hétről hétre jöjjön bárki. Bárki. Tehát az is, aki azt se tudja, hányadán áll Jézussal, az is el tudjon jönni. Mindent próbálunk úgy csinálni, hogy ne érezze senki kirekesztetnek magát. Akármit hisz, vagy akármit gondol. Mert tudjuk, hogy Istennek mindannyiunknak van, tehát Istennek van mondani valója mindannyiunk számára. Mindegy, hogy hol állunk éppen a hitünkben, vagy a világnézetünkben. Úgyhogy ja, biztos vagy a dolgodban, vagy bizonytalan vagy, vagy anti vagy. Üdv, és jó, hogy itt vagy. És még gyere vissza a jövő héten is. Ja, harmadik, negyedik vers, azt mondja, a törvénytanítók és a farizeusok, tudjátok, ezek a gonoszok, gonyoszok. Odahoztak Jézushoz egy asszonyt, akit házasságtörésen kaptak. Középre állították, és megkérdezték Jézust, Mester, ezt az asszonyt tetten érték házasságtörés közben. Na most ezek a törvénytanítók és farizeusok, ők az akkori kor vallásos profiai, akik mindent tudtak. Tehát nem tudtál olyat kérdezni tőlük. Minden definícióval tisztában voltak. Önigaz emberek voltak, de nem csak, hogy mindent tudtak, meg önigaz emberek voltak, és nagyon jól tanítottak voltak, hanem kívülről tudták Mózes 5 könyvét. Tehát nekik az alap volt, hogy bememorizálják Mózes 5 könyvét, és anélkül, hogy kiírnánk, tehát ha mondjuk neki, hogy hanyadik fejezet, hanyadik vers, bár akkor még valószínűleg nem volt ilyen felosztás, de tudták. Tudták. Pontosan tudták idézni, pontosan tudták, miről van szó. És ha figyelmesen olvasod az evangéliumokat, akkor azt látod, hogy ezek az emberek, ezek a vallásos profik mindig azon voltak, hogy valakit elkapjanak. Valahogy rá voltak állva. Ők annyira tudják, ők annyira jók, annyira ismerik a dolgokat. Ők, tehát lenézték az emberek, felhorták az órukat, lenézték az embereket. Elkaptuk. Ez az. Gyerünk. És hát törbe akarták csalni Jézust is. És, de nézd valami más részletet is ebben a részben. Azt mondja, ennek a nőnek még neve sincsen. Tehát nem ír nevet. Csak elkaptak valamit. De ami a durva nekem, hogy rajta kapták. Tehát ezek vadásztak. Mert mit keres egy nő hálószobájában egy farizeus vagy egy írástudó? Mert ez egy másik dolog, hogy Facebookon kiderül valami, ugye? Mert már mindenki mindent megoszt, és elfelejt, hogy mit oszt meg. És kiderülnek a dolgok. De akkor egy hálószoba, vagy egy olyan hely, ahol rajta kapnak házasságtörésen, oda azért nem lehet bemenni. Nem mész be, és nem keresed az utat, hogy oda bemenj. De ezek rajta voltak a projekten. Nyomoztak, kutattak, és kukucskáltak. És ez a helyzet, így a dolgok ma azóta sem változtak. Tehát másik kérdésem az, hogy hol a férfi egyébként. Hol van a férfi? Ugye, de tényleg nem változtak azóta sem a dolgok. Tehát ha egy férfi meséli, hogy ez is megvolt, meg az is megvolt, a kocsmában, vagy mit tudom én, a buliban, vagy akárhol, spicces hangulatban, ez is megvolt, díjat kapnak. Hogy mekkora fainkandúr bandi. De ha egy nő megteszi, ugyanebben a társaságban arról beszélnek, hogy egy nő megtette, vagy valamelyiknek a felesége, hát akkor azt meg kell kövezni. Tehát mindegy, döbbenetesek ezek a dolgok számomra. De engem nem is az háborít fel egyébként, hogy És szerintem a legrombolóbb ma a társadalomban, vagy ebben a világban, nem is az, hogy a bűnös emberek bűnös emberként viselkednek. Mert hogy viselkednének? Hát a kacsa hápog, a kutya ugat, a bűnös bűnözik. Mi ebben a nagy vasszizdasz? Nem várhatom el, hogy tiszta életet éljen, ha bűnös ember. És még Jézus sincs ott a szívében. Okay? Tehát számomra a legrombolóbb az, hogy az önigaz emberek önigazak. Akik azt tudják, hogy már, ők már a helyén vannak, és ők tudják, és aztán lenézik az embereket. Mert ezzel Jézustól távolítják el az embereket. Úgyhogy igazából mindannyian bűnösök vagyunk. A kereszt lábánál minden egyszintű, senki nem áll magasabban. Mindannyian bűnösök vagyunk Jézus keresztjénél. Mi, akikben ott van Jézus, mi egy megváltott kategóriába tartozunk. Kegyelem által megváltott, vagy kegyelemből megváltott bűnös emberek vagyunk. De mindannyiunknak szüksége van a megváltóra. Úgyhogy 5. vers, figyelj, megyünk tovább. Mózes a törvényben azt parancsolta. Ezt mondják a fiúk. Oké? Okay? Mózes a törvényben azt parancsolta. Tehát próbálják behúzni a csőbe Jézust. Egyébként marha vicces ez a szitu, mert Jézusnak idézik a Bibliát. Oké? Okay? Tehát egyébként onnan tudhatom, hogy önigaz vagyok, hogy én idézek az Úrnak. Vagy én emlékeztetem őt, vagy próbálom rávenni valamire, vagy utasítom őt valamire, vagy próbálom megmagyarázni a jogosítványomat valami ige által, ami egyébként nem korrekt, ha úgy igazán a szívemben nézek. Megnézem Isten igének a tükrét is. Tehát azt mondja, hogy Mózes a törvényben azt parancsolt, hogy az ilyet meg kell kövezni, hogy meghaljon. Te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy Jézust próbára tegyék, és vádolhassák valamivel. De ő nem válaszolt, csak lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földre. Mindig azon tűnődtem, hogy vajon melyik ujjával írhatott a földre. Ugye? Csak kérdés. Nem mutatom. Hogy lehet ilyet gondolni, pásztor? Én nem gondoltam semmire. Rossz az, aki rosszra gondol. Ja, valamelyik ujjával, oké? Okay? Ennyiben maradjunk. De ami nagyon érdekes ebben a szituban, hogy Jézus, tehát nem beszél velük. Ők beszélnek hozzá, de Jézus nem szól hozzájuk. Hanem ő letérdel, vagy lehajol, vagy és elkezd valamit csinálni a kezével, az ujjával. Tehát nem szól hozzájuk. Szóra sem méltatja őket. Nem beszél hozzájuk. Viszont az önigazak csak beszélnek. Csak beszélnek. Nyomják Jézusnak. Folyamatosan nyomják, hogy mit kéne tenni. Megölni, megölni, megölni. Szörnyű. És azt látom, sajnos, hogy könnyen mi, akik már Krisztusban vagyunk, könnyen át tudunk csapni egy önigaz gondolkodásba. Valakit látunk, aki kilép a körből, és ahelyett, hogy leülnénk beszélgetni, szeretetben beszélgetni, már keressük a követ. Köveket akarunk haigálni. És igen, tehát vannak, akik régen kiléptek a körből, és megtörtént. De lehet, hogy be sem léptek a körben, és úgy élték a szexuális életet. És lehet, hogy együtt is tudsz ezzel érezni. Lehet, együtt tudsz ezzel a nővel érezni, ezzel, akit házasságtörésen kaptak. A múltad miatt. Mert elkapták. Lehet, hogy tudod, milyen az, amikor elkapnak. Amikor csinálsz valamit. Tehát én gyerekként sokszor lebuktam. Tehát mindenféle helyzetekben. Tudod, éjjel próbáltam beslisszolni a lakásba, hogy ne hallják, hogy mikor értem haza. Aztán egy köhincselést hallottam a jelzést a hálószobában, hogy minden világos, lebuktam, nem akkor jöttem, amikor kellett volna. Vagy nem tudom, tehát észrevettek, amikor éppen egy ezrest kihúztál anyuci pénztárcájából. Tehát voltak csintevések rendesen. Ja, nem szeretjük, amikor elkapnak. De ezt a nőt elkapták. És ha te kiléptél a körből valamikor az életed során, akkor lehet, hogy így érezted magad, ahogy ez a nő most ebben a helyzetben. És nem túl jó, nem egy jó érzés. De lehet, hogy nem is fizikailag kaptak el, hanem szellemileg. Isten kapta el a szívedet. Hallasz egy üzenetet, a pásztor mondjuk nem tud semmiről, de érzed, hogy Isten elkapott valamiben. Egy büszkeségben, vagy egy önigazságban, vagy valami felfúvalkodottságban, vagy rossz gondolatokban, vagy rossz indulatokban, egy sértődésben, egy meg nem bocsátásban, egy irigykedésben, valamiben elkapott. És érzed. Isten tud cseledbe csapni. És elkapott. És érzed, hogy bánik veled. És nem tudom, hogy emlékeztek-e, ez egy régi film volt, Skarlátbetűs asszony. Volt ebből sorozat is, volt ebből film, ez egy könyvből készült. Az volt a lényege, hogy van ez az asszony, aki házasságtörő volt, és amikor kijött a börtönből, akkor megjelölték egy skarlátbetűvel, albetűvel, hogy jelezzék mindenki más számára, hogy ő egy házasságtörő. És aztán a film arról szól, hogy éli ezt meg, hogy ő egy megjelölt ember. És mindenki tudja. És ez egy megvetett dolog. És el lett kapva. És lehet, hogy Isten elkapja a szívünket dolgokban, és bánik velünk. És vannak betűk, amiket most én ide fölírkáltam, hogy mik történhettek, mondjuk esetleg veletek, és velem az életemben, az életetekben, amit lehet, hogy már ezeket a betűket hordozzátok egy ideje, és nem tudtok vele mit kezdeni. Ez a körön kívül lépés terhe, ezek a betűk. És az első betű az, hogy tisztátalan, a T betű. Lehet, hogy egy T betűt hordozol magadon. Mindannyiunknak az életében biztos vagyok benne, hogy vannak olyan dolgok, amikre nem vagyunk büszkék, amire azt mondjuk, hogy igazából másképp csinálnám, ha újrakezdhetném. Másképp csinálnám azt a kapcsolatot, hogyha újrakezdhetném. És ha belegondolsz, valószínűleg nem is vagy büszke a dologra, nem is vagy, ja. Vagy nem vagy büszke arra akár, tudod, ahogy elveszítetted mondjuk a szüzességedet. És csak ezt nem lehet meg nem történté tenni. És úgy, hogy vele, hogyha újra csinálhatnám, ha ez a meggyőződése meglent volna akkor, mint most, és ha akkor tudtam volna, hogy mik a következményei annak, mint amit most már élek 5, 10, 15, 20, 30 éve, akkor teljesen másképp csinálnám. Tuti. És ott vagy, és kiléptél a körből akkor, és ott van benned a bűntudat, ott van benned a szégyen, és lehet, hogy úgy érzed magad, mint ez az asszony, akit rajta kaptak. Aztán lehet, hogy van H betű van rajtad. Házasságtörés. Házasságtörés. Tehát valamikor, egyszer, régen. Tehát hihetetlen módon megnövekedett ezeknek az afféroknak a száma. Tehát csak egy ilyen munkahelyi bulin kicsit spiccesnek kell lenni, és már kötődnek a szálak. Kötődnek a szálak. Pofátlanul kezdeményeznek a két-három gyerekes apukák. Tehát döbbenet hallani sztorikat. Tegnap is hallottam egy sztorit erről. Tehát egyszerűen csak régen nem lehetett ennyit hallani, mint ma. Hogy milyen könnyen megtörténnek ezek. Vagy egyre több. Tehát egyre lazábbak ezek a szálak a mai világban. Úgyhogy Persze ebben segítenek a közösségi oldalak, segít a Facebook. Nem vagyok Facebook ellenes, nem azért mondom ezt. Csak szerintem nincs olyan köztünk, aki ne ismerne olyas valakit, aki ne költött volna el. Tehát legalább egy valakit ismersz, aki házasságtörésben volt. Tehát biztos vagyok benne, hogy legalább egyet ismersz. És ja, ez tehát erről is beszéltünk a múltkor, hogy ez a fizikai kilépés, ez nem így kezdődik, hogy valaki kilép, és fizikailag megtöri a házasságot. Ez mindig érzelemmel kezdődik. Egy érzelmi előkészítés. Egy jó ideig. Tudjátok, csak apró lépések a kör széléhez. És aztán már csak tényleg ennyi a kör szélén átlépni. És átléptem. Tehát nem egy óriási, hanem egy picike lépés. És aztán persze olyat is hallottam, hogy emberek azt mondják, de ez jót tett az én házasságomnak, hogy szerintem eszedné vagy, te, hogy tett ez jót a házasságnak. De megbeszéltük az urammal, vagy az asszonnyal, és jót tett a házasságnak. Ez hülyeség. Hát, hogyha mind a kettőnknek van pisztolyunk, és megegyezünk, abban lelőjük egymást, akkor az jó nekünk, attól még az nem lesz jó. Ez nem lesz jó. Tehát hülyeség, nem bölcs. Aztán a harmadik betű, a P betű. A pornó. Ez nem a takarítás elleni tiltakozás, oké? Okay? A pornó az az, aminek én fiatal koromban függőjévé váltam. És még és már házas voltam, amikor Isten megszabadított belőle. És átitatta sok-sok évemet. És a pornográfia hihetetlen kifejletté vált már. Az egyik legjobban, legtöbb pénzhozó biznisz. És a 20 éves kor alatti korosztályban keresnek a legtöbbet. Úgy értem, hogy azok fizetnek a legtöbbet ezért az internetes szolgáltatásokért. Nézik, veszik, feljelentkeznek. Tehát brutál. Brutál a helyzet. Régen azért meg kellett küzdeni a dolgokért. A perverz újságos bácsihoz oda kellett menni. És kérni kellett, meg kellett vásárolni, tehát kellett vállalni a pofát hozzá. Utána nem akartál vele találkozni, mikor mondjuk anyukáddal, vagy mit tudom én, hol sétáltatok, és akkor a bácsi rád köszönt. Honnan ismered az újságos bácsit? Nem szoktál esti hírlapot olvasni. Ja. Tehát, na mindegy, tehát rajtam volt P betű. És tehát meggyőződésem az, hogy ha ezzel küzdesz, akkor már annak a ténynek a megvallása, hogy függője vagy ennek, és küzdesz ezzel, már csak az, hogy megvallod valakinek, és segítséget kérsz, már az, ennek az erejének a nagy részét már letetted. Elveszíti az erejét a pornográfia. Ha már felfeded magad, és ez nem a te titkod, és próbálod rejtegetni, próbálsz nem beszélni róla. És amúgy meg a rajtakapás az nagyobb égést hoz, mint a megvallása. Valakinek, aki tényleg szeret és segíteni akar. Ja, úgyhogy tehát tudom, hogy ez egy hatalmas küzdelem. Hatalmas, nagy betűkkel hatalmas, tényleg. És azt is tudom, hogy nem váltja be azt az ígéretet, amit sugall. Sőt, megfertőzi a házasságot. Mert tudjátok, beszéltünk róla múltkor, ez fantázia, nem fikció. Olyasmiről szól, és olyasmit látsz, és olyasmi dolgok kerülnek belőle, amik nem fognak a valóságban megtörténni. Ez az kreált dolog. Kreált dolog. Ja. Úgyhogy tehát megöli a házasságban a bensőségességet, megöli a nőnek az értékét, eszköz lesz, tárgy. Tehát csak nem jó. Úgyhogy biztos, hogy a pornográfia nem lehet a legjobb számunkra. Semmilyen esetben sem. Ja, úgyhogy. Oké, kicsit feszültek a dolgok. Evezzünk melegebb vizekre. H betű. Homoszexualitás. Mindegy, hogy ez férfi-férfi, vagy nő-nő. tehát azonos neműek. A gyülekezet nem igazán beszél erről. Sőt, ma már lehet, hogy nem is mernek beszélni róla, mert mit szólnak hozzá? Diszkriminálod őket, vagy nem vagy elég toleráns. Tehát, és ezért a gyülekezet nem beszél róla, nem mondunk semmit róla. De ha van ilyen múltad, vagy a hallgatóságban van ilyen múlt az interneten, vagy lehet, hogy fizikailag nem volt ilyen gondod, de szívedben küzdöttél azzal, hogy az azonos neműekhez vonzottál, és nem tudtad hova tenni. És még lehet, hogy ma is felüti ez a fejét. Csak néhány dolgot akarok neked mondani. Az egyik az, hogy örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy itt vagy, örülök, hogy ott ülsz esetleg az internet előtt, a gép előtt, és hallgatsz minket. Tényleg büszke vagyok arra, hogy méltónak találtad a híd közösséget. Arra, hogy vagy itt legyél, vagy hallgasd, és megnézd. Tényleg. A másik, amit akarok mondani, hogyha ezzel küzdesz, hogy nem haragszom rád én. Tehát nem gyűlöllek azért, mert esetleg ilyen életet élsz, hogy ezzel küzdesz. A harmadik, amit akarok mondani, hogy bármikor, amikor erről a témáról beszélek, nem szoktam sokat, de ha erről a témáról beszélek, akkor mindig elmondom azt, hogy csak szeretném kifejezni a gyülekezet nevében, hogy bocsánat. Bocsánat, hogy úgy bánunk veletek, mint egy mocskos rongyal 5-10-15-20 év az utóbbi időben. Mert ti is emberek vagytok. És értékes emberek vagytok. Ja. És úgy bánunk veletek, mintha nekünk nem lenne sarunk. Mintha azt mondanánk, hogy a házasságtörés az jobb. Vagy a pornográfia az jobb. Nem. Ugyanaz a kategória. Mint a homoszexualitás. Ugyanaz. Semmivel több, semmivel kevesebb. Ja. Viszont azt is el szeretném mondani, mivel szeretlek, hogy homoszexuálisként, mindegy, hogy férfihoz, vagy nőhöz vonzódsz, úgy értem, hogy azonos neműhöz, tök mindegy, Jézus szerint ez körön kívül van. Ez körön kívül van. Jézus meghatározta, mi a helyes, és ez nem helyes. Ez bűn. Ez körön kívül van. És nem az utálat miatt mondom egyáltalán azt, amit mondok ezzel kapcsolatosan, hanem pont ellenkezőleg a szeretet miatt. Mert Jézusnak nagyobb terve van veled, mint amit te teszel magaddal, vagy amit akarsz tenni. Nagyobb terve van veled, mint amit te gondolsz vagy magadról. Tehát, hogy tudod, van egy jobb élet, ami reményteljes. És ja, Istennek nagy terve van veled. Lehet, hogy nem értesz velem egyet, lehet, hogy más a véleményed, de remélem, hogy jövő héten is találkozunk. Vagy itt, vagy az interneten. Nem tudom. Ja. Ja. Aztán van egy A betűnk. Abortusz. Valaki ezt az A betűt hordja. Jó ideje. És nem helyes. Nem helyes megölni egy gyermeket. De csak bánt az, amikor emberek meg akarják kövezni ezeket az embereket, akik ezt megtették. És nem gondolnak bele, hogy Jézus őértük is meghalt. És ott vannak ezzel az A betűvel, hogy abortuszt követtek el. Én biztos nem tennék ilyet. Honnan tudod? Én nem állíthatom semmiről, hogy én ilyet nem tennék. Tudjuk egyáltalán, miért kerültek ilyen helyzetbe? Tudjuk egyáltalán, hogy mi az, ami motiválta őket abban a pillanatban, amikor ezt a döntést meghozták? Én tudom, a félelem és a rettegés. Féltek dolgoktól, rettegtek dolgoktól. És ezért azt gondolták, hogy ez még a jobb, ha ezt megteszem. És hogyha ezt megtetted az életed pontján valamikor, és hordozod ezt az A betűt, akkor csak örülök, hogy itt vagy. Jó helyen vagy. Abszolút jó helyen vagy. És azt szeretném, hogy érezd magad úgy itt, ezen a helyen, hogy ebből tovább tudsz majd lépni. Mert azt szeretném, hogy lépj tovább. Hogy ne maradj meg ebben a megjelölt állapotban. És tudsz, csak úgy érzem, hogy van köztünk olyas valaki, vagy olyas valaki, akinek ezt hallania kell, hogy Jézus szeret. Mindegy, mit csináltál. Tehát Jézus szeret, elfogad, megtisztított. Nincs többé múltad ő benne. Hanem egy biztos jövőd van, egy reményteljes jövőd ő vele. Ja. Úgyhogy csak menj tovább. Menj tovább. Na, úgyhogy itt vannak ezek a betűk, amiket hordozhatunk, amivel megbélyegez bennünket. A mai világ, vagy akármi önmagunkat. Tehát könnyen érezhetjük ma magunkat úgy, ahogy ez a nő ebben a történetben, akit rajta kaptak. És lehet, hogy valamelyikben benne voltál, vagy benne vagy, amiket itt most felsoroltunk. De olvasok csak tovább. 6. vers. Oké, tehát Jézus próbára akarták tenni, hogy vádolhassák valamivel, de ő nem válaszolt, csak lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földre. Oké, tehát tegyük fel, hogy ez a kivetítő a nő, és én vagyok Jézus, kicsit távol áll azért, de úgy értem, hogy itt van a szívembe, de nem szeretem hasonlítgatni magam Jézushoz, de amit csinál, hogy ott van a nő, és lehajol. És elkezd írni a földre az ujjával. És hihetetlen a szimbolizmus ebben, amit csinál. Tehát az, hogy egy alázatos formát vesz fel. Oké, tehát Herodes templomában vannak, ami kőből van. Tehát hiába énekli Pintér Béla azt, hogy homokba van írva, hát nem volt homok. Oké, tehát ez kő. Lehet, hogy volt egy kis por, de ez kő volt. Itt a kőnek van jelentősége. Nem a pornak. Hogy ezt el lehet fújni. Nem, a kőnek van jelentősége, de majd mindjárt oda is eljutunk. Tehát, egy alázatos testformát vesz fel, meghajol úgymond előtte, és elkezd írni. És mindig tűnhetően, hogy mit írogathatott, vagy most mit mutogatott, vagy mit írogatott, vagy nyilakat, vagy merre kell menni a kődobálóknak, merre hagyják el a teret, vagy nem tudom. Tehát, de az első, az tényleg egy fontos, a testtartás, az, hogy egy alázatos testtartás. A nő előtt fölvette ezt a testtartást. A vádlók előtt nem. A nőhöz beszélt, majd mindjárt meglátjátok, a vádlókhoz nem beszélt. Csak a vádlók beszéltek Jézushoz, és utasítgatták, hogy mit kéne csinálni. Használták Isten igét erre természetesen. És nem, a másik, hogy Jézus nem a nő képébe mutogatott. Hogy mit csináltál? Sőt, Jézus nem látjuk, hogy pipiskedett volna, vagy fölállt volna valamire, hogy így lemutasson arra a nőre. Hanem ő ment le egy alázatos testtartásba. És nem mutogatott a nőre, hanem a kőre mutogatott. Nagyon érdekes. És a 7. vers azt mondja, amivel tovább kérdezgették, végül felegyenesedett, és azt mondta nekik. Oké, tehát akkor a nőről volt szó, ott letérdelt, a kőre mutatott, aztán amikor hozzájuk szólt a vádlókhoz, akkor felállt, és mondott valamit, azt mondta nekik, hogy az dobja rá erre az asszonyra az első követ, aki bűntelen. Jó ötlet, ez az, öljük meg! És aztán elgondolkodtak. Józsikám, tudom, mit csináltál tegnap este. Puffantak a kövek. Mert ezek egymást is figyelték, gondolom én. Tehát nem csak a bűnös embereket figyelték, hanem egymást is figyelték. Tehát tudtak egymásról sok mindent. Tehát senki nem bírta, senki nem merte bevállalni, hogy ott elkezdjen dobálózni. Tehát úgyhogy letették a köveket. És miután elmentek, oké, tehát Jézus állt, elmentek, és aztán kettesbe került az asszonnyal, Jézus újra meghajolt. Hihetetlen. Mert azt mondja, 8. vers, majd újra lehajolt, és tovább írt a földre. Tehát úgy gondolkodtam, hogy köszi János, hogy miért kellett ezt most újra leírni. De, mert jelentősége van. Jelentősége van. Tehát felállt, amikor el kellett bánni a vallásos bandával. Oké? Okay? De újra alázattal letérdelt, amikor ezzel a bűnössel kellett bánni. És az ujját a kőre helyezte rá. És lenyűgöző ezt egy kicsit átgondolni. 2 Mózesben, amikor Isten a 10 parancsolatot adta Mózesnek, akkor azt mondja, hogy szó szerint az ujjával írta a 10 parancsolatot a kőtáblára. Érted ezt? Tehát Isten ujja ott a kövön volt. Nem csak mutatott a kőre, hanem ő írta azt a 10 parancsolatot. És az egyik parancsolat, amit írt, az ez volt, hogy ne kövess el házasságtörést. És Jézus ott volt, és mutatott a kőre. És tehát Isten emberi testben, aki annak idején, Mózes idejében az ujjával írta a 10 parancsolatot, most emberi testben, Jézus testében ott van, és mutat a kőre, egy alázatos testtartást fölvett, és nem azért, hogy elítélje és megkövezze ezt a bűnös asszonyt. Nem ez volt a célja, hanem azért, hogy megszabadítsa. A célja az volt, hogy megszabadítsa. Hogy emlékeztessen nem csak őt, hanem mindannyiunkat. Emlékeztessen valami arra, hogy a parancsolatok nem azért adtak. Nem azért adta Isten a parancsolatokat, hogy visszatartson bennünket. Hanem azért adta, hogy megszabadítson bennünket. Nem azért adta, hogy visszatartson, hanem azért, hogy egy bővölködő életünk lehessen Jézus Krisztusban. Oké, tehát sokan megpróbálják ma már a kereszténységbe kidobni a törvényt. Nem. A törvény az kegyelemből lett adva. Szükség volt rá a zsidóknak akkor, mert ez volt a kormányzásuk alapja is. De leleplez Isten szívét, és amikor azt mondja, hogy ne legyél házasságtörő, akkor ezt azért mondta, mert azt akarja, hogy bővölködő életünk legyen, és hogyha házasságtörő életet élek, akkor nem lesz bővölködő életem Jézus Krisztusban, mert csak stigmákat rakok magamra, pusztítom magamat, pusztítom a házastársamat, pusztítom a gyerekeimet, és mindenkit magam körül. Egy olyan pusztítást hoz be az életembe, hogy csak összeroskadok, fizikai, lelkileg, szellemileg, minden módon. És erre mutatott rá Jézus, hogy a törvény az azért adatott, hogy bővölködő életünk legyen Jézus Krisztusban. Ja. 9. vers azt mondja, ezt hallva azok kezdtek elszállingózni. Ugye, először az idősebbek távoztak, nekik nagyobb volt a listájuk. Majd egymás után mind eltűntek, végül csak Jézus és a középen álló asszony maradt ott. Ekkor Jézus felegyenesedett és megkérdezte, asszony, hol vannak a vádlóid? Senki nem ítélt el téged? Senki, uram, felelt az asszony. Jézus ezt mondta, én sem ítélek el. Menj el, de többé ne vétkezz. És hiszem azt, hogy menj el, és többé ne vétkezz, ez nem egy parancsolat volt. Menj el, és többé ne vétkezz. Tehát nem ez volt. Nem ez volt a célja szerintem. Hanem ez egy meghívás volt. Hogy asszony, nem kell többé így élj. Hogy szabad lehetsz ettől. Nem kell többé kilépj a körből, mert szabad lehetsz a körön belül. Egy fantasztikus szabadságot élhetsz ott meg. Tudom, hogy a szíved követted a körön kívülre. Mert azt gondoltad, hogy jó lesz. De ha nekem adod a szívedet, akkor olyan dolgokat fogok neked megmutatni, amiről álmodni se tudsz. És minden rossz döntésedet helyre fogom hozni, ha nekem adod a szívedet. Oké, én szerintem ez volt ez a menj el, és többé ne vétkezz. És én sem ítélek el téged. Ez szerintem ez volt a mondani valója. És befejezésül csak három állítás, ami nagyon fontos nekünk. Az első az ez, hogy a meggyőzés az nagyobb, ugye kacsacsőr, a meggyőzés az nagyobb, mint a kárhoztatás. Ez fontos, nagyon fontos. Ha van gyereked, vagy volt gyereked, csak tudod azt, hogy egy hiszti az Árkádban, vagy a Tesco-ban, az brutális tud lenni. Tehát szörnyű. És annyira megnyugtató, amikor azt látod, hogy nem a te gyereket hisztizik. Tehát ez is, ebbe is van egy gyönyörűség egyébként. Tehát, hogy, de jó, nem csak az enyém ilyen, meg, de rossz lehet annak az anyukának. Ja, de tudod, amikor ilyen helyzet van, akkor így gondolsz, hogy mi nem fegyelmezi már meg azt a gyereket. Most manapság ez már nehéz, mert fölveszik okostelefonon, hogy épp rávágsz a fenekére, és bajba kerülsz. Szó szerint, tényleg. Tehát nem olyan egyszerű ez, de gyerekszívesebben én megfegyelmezném, tudom, mikor látom, hogy csinál az anyjával ez a gyerek, hogy beszél vele. De ez a helyzet, hogy én csak a saját gyerekemet fegyelmeztetem. Oké? Tehát másét nem lehet. És Istennél ugyanez van. Tehát Isten a sajátjait fegyelmezi. Aki nem az övé, azt nem fegyelmezi. És amikor például én a gyereknek megmutatom, hogy mi a jó és mi a helyes, és rámutatok arra, hogy amit csinál, az nem jó neki, és elmagyarázom, hogy ez helytelen, akkor ez nem azért van, mert utálom, hanem azért, mert szeretem és jót akarok neki. És Isten is, amikor tehát érzel egy meggyőzést, hogy ez, amit csinálsz, ez nem jó, vagy vétkeztél. Így mondanám, hogy nem tudom, hogy mondjam normálisan, de elmagyarázom, és akkor érthető lesz. Tehát ha úgy vannak a gondolataidban, hogy most, akkor az a meggyőzés. Ha úgy vannak a gondolataidban a vétkeid, hogy a múlt, akkor az a károsztatás. Például. Tehát ha hallod a hangot, hogy olyas valakivel szexelek, aki nem a házastársam, akkor ez a meggyőzés. Oké, mert ez a most. Ha a hang azt mondja, olyas valakivel szexeltél, aki nem a házastársad, ez a károsztatás. Tehát van óriási különbség van a kettő között. És ezt azért mondom, mert ha azt mondod, hogy egy ilyen üzenet után én károsztatva éreztem magam. Figyelj, ez nem károsztatás, ez meggyőzés. Ez olyan meggyőzés, mint amikor én a gyerekemmel bánok a szeretet miatt. És mert nem akarom, hogy neki rossz legyen. Nem azért csinálja Isten ezt, mert utál, én sem azért csinálom a gyerekkel, mert utálom, hanem azért, mert nagyon szeretem. És Isten is azért teszi ezt, mert nagyon szeret. Az egyetlen probléma csak az, hogyha ezzel problémád van, hogy valószínűleg problémád van. Tehát nem tudsz mit kezdeni egy igazán törődő, feltétel nélkül szerető apával. És ezért nem tudod kezelni a meggyőzést. Amikor Isten bánik. Ez sokszor az apára vezethető vissza. Hogy nem tudod mi az, hogy van egy apukád, aki szeret és törődik veled. Mert nem szeretett és nem törődött veled. Volt otthoni bútordarab. De nem volt vele kapcsolatod. És ezért nehéz különbséget tenni. Meggyőzés és károsztatás között. És ezért sokszor egyébként nem mernek meggyőzően beszélni pásztorok. Bűnről, ilyen dolgokról, mint amiről beszélünk. Mert nehogy azt higgyék, hogy károsztatom őket. Dehogy károsztatom. Megmentem az életét. Isten így bánik velünk. Tudod, és azt mondja, de én kiléptem a körből, sőt, ma is kilépek, és nem érzem, hogy ez gond lenne, vagy nem érzem a meggyőzést, a károsztatás se. Itt az lehet a helyzet, hogy meg se vagy térve. Mert Isten csak az övéit fegyelmezi. Ez Zsidók 12-ben van. Ő nem nyúl ahhoz. Persze mindenkinek megvannak a következményei, minden embernél, akár Isten gyermeke, akár nem, de aki Isten gyermeke, azzal Isten bánik. Meggyőzi. Ja, úgyhogy Isten mindig fegyelmezi az ő gyermekét. A másik gondolat, hogy a jó hír az nagyobb, mint a jó tanács. Ez is nagyon fontos, amikor egy ilyen témáról beszélünk. Tehát, mert hát nem úgy van, hogy jobbak vagyunk mi a jó tanácsban, mint a jó hírben. Annyira okosak vagyunk. Annyira tudjuk a tutit, annyira meg tudjuk mondani. Ne hallgasd ezt a zenét, ne így áll, ne menj oda, azt a filmet ne nézd meg, ne csináld ezt, ne menj oda, ezt se csináld, azt se csináld, amaz se csináld. Tehát osztjuk a jó tanácsokat, hogy mit ne csinálj. De nem. Ebben az összetört világban nem jó tanácsra van szükségünk, hanem jó hírre. Jó hírre. Örömhírre. Tehát Isten nem egy jó havert küldött, hanem egy megváltót, Jézus Krisztust, aki meghalt a kereszten, és föláldozta magát értem, a bűnei miatt. Tehát nem jó tanács, hanem egy megváltó. Miért? Hogy szabadságban élhessünk. Tudod, és inkább mondjuk el a jó tanács helyett a jó hírt az embereknek. És azt, hogy kövessék Jézust. Mert tudom azt, hogyha valaki követi Jézust, akkor már nem fog úgy élni, hogy egyre jobban fogja felszabadítani Isten azt az embert, aki követi Jézust. Úgyhogy Jézus az, aki ki tud emelni bennünket a veremből. Lehet, hogy láttad, a YouTube-on van valamilyen videó, már nem álltam neki megkeresni, ahol egy ember a verem mélyén van, néz kifelé, és mindig valaki jön a veremnek a széléhez, a különböző vallási vezetők, a Buddha, meg a Mohamed, meg a mit tudom én, a filozófusok, meg minden okos ember, hogy mit kéne csinálnia, vagy hogy kéne gondolkodni. És az utolsó, aki megérkezik, az Jézus, lenyújtja a kezét, és kihúzza a veremből. És ennyi. Ennyi. Nem az okosság, nem a jó tanács, hanem Jézus az, aki kihúz bennünket a veremből. Ő a megváltó. Ja, úgyhogy 12. vers egyébként azt mondja, később Jézus ezt mondta az összegyűlt sokaságnak. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem a sötétségben él, hanem a világosságban, amely az örök élet. Tehát ezért mondom azt, hogy ha valaki követi Jézust, akkor ez fontos azt mondja, hogy aki engem követ, tehát Jézust követi, az a világosságban lesz. És egyre több világosságot fog kapni. Az olyan, mint a lámpáknál a dimmer. Tudod, tehát az olyan lámpák, hogy nem föl meg lekapcsolat, hanem lehet az erejét szabályozni. És ez egy szellemi elv. Kis világosság, és egyre nagyobb világosság, és ez fordítva is igaz. Pici sötétség, és egyre nagyobb sötétség. Tehát ahogy kilépünk a kis világosságra, egyre nagyobb világosságot fogunk kapni. Ja, úgyhogy a jó hír az mindig nagyobb, mint a jó tanács. És a harmadik, a rendeltetésed az nagyobb, mint a történelmed. A rendeltetésed nagyobb, mint a történelmed, mint a múltad. Tehát amit Jézus tervezett számodra, az sokkal, de sokkal nagyobb, mint te. Tehát nem tudom, hogy mi történt veled az életedben. Fogalmam sincs. Vannak, akik kiléptek a körből, és benyelték a hazugságot, hogy túl késő már. Hogy benyelték ezt a hazugságot, hogy már nem várhatsz semmit többet és jobbat ebben az életben, mert kiléptél a körből, vagy benyelted ezt a hazugságot, hogy hát, ha már csinálom, ha már benne vagyok, akkor ennyi. Ennyi. És van még egy az, hogy nem tudok leállni. Van ez a hazugság is. De figyelj, a rendeltetésed, az, amit Isten szánna neked, és ami az ő terve számodra, az sokkal nagyobb, mint a múltad. Sokkal nagyobb, mint a történelmed. Sokkal nagyobb annál, mint amit csináltál. Emlékszem, lenne a Blaha Lujza téren evangelizáltam, nem tudom, 3 éve voltam hívő, rajztábláztunk, és jött egy régi osztálytársam, akivel a középiskolás utolsó 2 évemet végig duhajkodtam, ismert szőröstű, bőröstű. Minden, tehát ha ránéztem, akkor mindenre emlékeztetett, amit szégyeltem. És nem voltam büszke. És azt mondja, beszélgetésnél, hát ez nem az igazi Balázs. Tudod, látod, hogy az evangéliumot hirdetem, meg megváltoztam teljesen. Tehát tényleg nem az voltam, mint régen. Ez megdöbbentő volt számára. Hát ez nem az igazi Balázs. Azt mondom, de. Hogy nem. Ez most az igazi Balázs. Most vagyok az igazi Balázs. De tényleg, tehát megdöbbentő volt. Mert Isten szólt akkor hozzám, és azt mondta, hogy ne figyelj rá, mert te most vagy az igazi. Mert az, amit tenni akarok veled, és amit tettem veled, az sokkal nagyobb, mint aki voltál. És amit tettél, és ahogy éltél. És ez volt bennem, hogy az Úr irgalma végtelen, ezt folyton érzem én. Habár nincs semmi érdemem, ő mégis hord kezén. Ja. Úgyhogy most már látok egy nagyobb jövőt az életemben. Tehát egy sokkal nagyobb jövőt, mint a múltam, ami esetleg megkötözne. Látok egy nagyobb megváltót, aki sokkal nagyobb, mint a bűnöm. És ő meg tud tőle szabadítani. Most már látok egy keresztet, ami sokkal nagyobb a kríziseimnél, a kudarcaimnál, a rossz döntéseimnél. És látom Jézust, hogy ő kifizette a bűneimnek az árát, és most már szabad vagyok. Ja. A láncom lehult. Szabad vagyok. Úgyhogy atyánk, imádkozom azért, hogy ez a dal, amit most együtt éneklünk, az hasson a szívünkre. És kérlek Jézus, mindazokért, akik kiléptek a körből, hogy éppen abban az állapotban vannak, hogy kilép, ebben élnek. Imádkozom azokért, akik hosszú évek óta egy betűt hordoznak magukon, hogy ezekben a pillanatokban, Uram, szólj a szívükhöz. Szólj a szívükhöz. Győzd meg őket, hogy mutasd meg, hogy a te terved, a te rendeltetésed számukra sokkal nagyobb és sokkal több, mint amit ők kigondolnak vagy elterveznek. Segíts, Úrunk, abban, hogy ne az kössön le bennünket, amit tettünk, hanem az, aki te vagy. Hogy tényleg minden napunkat és minden pillanatunkat a te kegyelmed által tudjuk élni. De nem csak, hogy élni, hanem lépni, járni, futni, és eljussunk olyan helyekre, ahol nem is tudtuk volna elképzelni magunkat.